A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben volt, úgy legyen dicsőség néki, örökkön, örökké. Amen. Isten igéjét olvasom testvéreim Hóseás könyvének 12. fejezetéből, a 12. fejezet első 7 versét állva hallgassa meg a gyülekezet. Hazugsággal fordult hozzám Efraim, Izrael háza pedig alattomosan. De Júda még Isten útján jár, a szentek népe álhatatos. Efraim szelet hajszol, a keleti szelet űzi egész nap, hazugságot és erőszakot szaporít. Szövetséget kötnek Asszíriával, és olajat visznek Egyiptomba. Pere van az Úrnak Izraellel, megbünteti Jákóbot, ahogyan megérdemli. Tettei szerint fizet meg neki. Már az anyamében megcsalta testvérét, ereje teljében pedig Istennel küzdött. Küzdött az angyallal is, győzött, sírva könyörgött neki. Bételben talált rá, ott beszélt vele. Bizony az Úr a seregek Istene, az Úr ez az ő neve. Térj hát meg Istenedhez, tartsd meg hűségesen a törvényt, és reménykedj szüntelenül Istenedben. Dicsőítsük a Szent Háromság Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszen szent életem, hiszen az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és a kijelölt szakaszból olvasom, az útmutató folyamatos ige szakasza ez, a második korintusi levél negyedik részéből az első 6 verset olvasom. Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, mint hogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el, hanem elvetjük a szégyenletes, titkos bűnöket, nem járunk ravasságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelki ismeretének az Isten előtt. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világ Istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Köszönöm a meghívást, örülök annak, hogy itt lehetek testvéreim előtt, és bizonyságot tehetek arról, amit Isten igéjéből hiszem, hogy üzenetként, először magamnak, aztán nektek is. Olvastam, megértettem, és továbbadhatok ezekből a versekből. Pál apostol ezekben a felolvasott versekben életének alapélményéről beszél, egészen röviden, és egy olyan alapélmény ez, amely össze is köt bennünket, majd mindjárt beszélni fogok erről, úgy beszél róla, hogy irgalmat nyertünk. Két rövid szó, de hatalmas üzenete van. Először ezt szeretnénk közelebbről megvizsgálni. Ennek az alapélménynek azonban van hatása kifelé, ez az evangélium hirdetésének, a megélésének is szolgálata, és befelé, amely legyőzi a csüggedést, titkos bűnök elvetésében mutatkozik meg, erre szeretnénk majd másodszor figyelni. Harmadszor pedig nagyon érdekes azt megfigyelni, hogy az evangélium meghirdetése egyfajta vízválasztó. Van, aki elutasítja és elvész, és van, aki befogadja, és az, annak a számára felragyog az Isten dicsősége. Vegyük komolyan ezt a vízválasztót, mert döntenünk kell. Mi volt Pál apostol keresztény életének alapélménye? Minthogy irgalmat nyertünk, így mondja az apostol. Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, minthogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el. Akinek jóvá tehetetlenül, menthetetlenül elromlott az élete, annak van irgalomra, kegyelemre szüksége. Aki nem tud a saját erejéből változtatni az életén, aki nem képes megjavulni, aki nem képes a pusztulás felé rohanó életének irányán változtatni, annak van szüksége irgalomra és kegyelemre. Ezt élte meg Pál apostol, amikor a damaszkuszi úton találkozott az Úr Jézus Krisztussal. Egy vallásos ember, egy buzgó, Istenért buzgó ember, egy tanult farizeus, aki egész életében arra törekedett, hogy Istennek tetsző életet éljen, és úgy gondolta, hogy jól is teszi, amit tesz. És egyszerre rájön arra, hogy ő Isten ellensége. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Utolérte Sault Jézus Krisztus. Utolérte Sault Jézus Krisztus ezen a damaszkuszi úton, és amit ő helyesnek gondolt, Egész életében jónak gondolt, és Istennek tetsző életnek gondolt, arról kiderült, hogy ő Isten ellensége. Mert üldözte az Isten egyházát. Vannak ilyen felismerések az ember életében, amikor kiderül, hogy az, amit én jónak gondoltam, és Isten szerint akár helyesnek is, az pont az ellenkezője. Talán könnyebb annak ezt felismerni, aki valami függőségben, alkoholbetegségben, drogfüggésben, vagy más szenvedélyben kínlódik és vergődik, mert nyilvánvaló, hogy rossz az élete. Félresiklott az élete. Mindenki előtt nyilvánvaló, hogy rossz gyümölcsei vannak az életének. Hogy tönkretesszük magunkat, és magunk körül látványos jelei vannak ennek. De tudjátok, egy vallásos, buzgó metodista, vagy evangélikus, aki minden vasárnap ott van a templomban, annak olyan nehéz ezt felismerni. Miért lennék én olyan nagy bűnös? Hiszen törekszem, hiszen igyekszem becsületes életet élni szeretnék, és ahogy úgy összehasonlítom magam másokkal, talán még meg is veregethetem a vállamat, hogy ezért ez működik, azért mégiscsak vittem valamire. Én ráadásul lelkész nagyapa unokája vagyok, és lelkész gyereke, hát azért mégiscsak jelent ez talán valamit. Egy lelkész konferencián mondta el az egyik református kollega, hogy külföldön járt egy nagyon híres szerző lelkész irodájában, és ez a híres teológus lelkész a háta mögött lévő könyvespolcra mutatott, ami tele volt az ő könyveivel, és azt mondta, látod, ha majd meg kell állnom az ítélőszék előtt, ez mind semmit nem ér. Nem ezt kellett volna csinálnom. Mellé ment az életem. Céltévesztés volt. És a Biblia így ír a bűnről, de egyik megfogalmazás az, hogy céltévesztés. Nem azt teszem, amit tennem kellene. Nem ott vagyok, ahol lennem kellene. Nem azt mondom, amit mondanom kellene. Lehet, hogy megbecsült, lehet, hogy ünnepelt, lehet, hogy dicsőített és dicsért. Csak nincs a helyén. Mellé ment. Nincs értéke. És ezzel szemben ott van egy másik lelkész kollega, Erdélyben, egy faluban, egy fogyó lakosságú magyar faluban a magyarság létszáma csökken. Ez a gyülekezeten is meglátszik, egyre kevesebben járnak templomba a magyarok közül, mert áttelepülnek az anyaországba. Mivel a Betánia CIA szövetségnek aktív tagja, hát kapott ő már hideget, meleget, lelkész kollégáktól is, püspöktől is. Sok megaláztatás, megcsúfoltatásban volt része. Hívták Németországba kényelmes papi állás betöltésére, többszörös fizetésért. Nem fogadta el. Kérdezik tőle, hát mi a probléma, kevesled a fizetést, megemeljük? És erre azt mondta, nem értitek? Engem az Isten ide helyezett. Itt fog megáldani. Ha elmegyek innen, nem vagyok a helyemen. Nem állhat meg az Isten. Hadd kérdezzem, a helyeden vagy-e? A helyünkön vagyunk-e? Helyünkre rakható, tehetette Isten vagy? Csak olyan bútcselekvések vannak az életünkben, kipipálandó a vallásos követelményeket, vagy van személyes kapcsolatunk Jézus Krisztussal. Felismertük az ő szentsége, tisztasága előtt, ami teljesen nyomorultul elveszett életünket. És megragadhattuk a kegyelmet. Irgalmat nyertünk. Kegyelmet nyertünk. Kegyelmet nyert bűnösök. Egy konferencián valahogy így köszöntötte az ige hirdető a testvéreket, milyen sok kárhozatra méltó, de kegyelmet nyert bűnös van ebben a teremben. Milyen jó lenne, ha elmondhatnánk mindannyian. Igen, nincsen semmi, ami arra érdemesítene, hogy Isten kegyelmét, az örök életet megkapjam, csak irgalom, csak kegyelem, Nem azt kapom, amit megérdemeltem, de azt kapom, amit nem érdemeltem meg. Elfutottak évek, talán évtizedek. Félre siklott az életem, nem tudom jóvá tenni. Nem tudok már meg nem történté tenni dolgokat. Igen, nyomorult, elveszett, bűnös vagyok. De reám lett az ingyen kegyelem. Megbocsátotta Isten Jézus Krisztusért az én bűneimet. Irgalmat, kegyelmet kaptam. És ez az életem alapélménye, amit nem akarok elfelejteni. Ez az alapélmény köt össze embereket, ez tesz testvérré bennünket, mert ugyanaz a drága vér, a Jézusnak a vére omlott értünk a kereszten. A bűneink felismerése és a kegyelem élménye köt össze bennünket, teljesen mindegy, hogy fiatal vagy idős, lelkész vagy laikus, mérnök vagy segédmunkás, férfi vagy nő, gyerek vagy aggasztján, testvér, mert irgalmat nyertünk. Nézzük meg másodszor, hogy milyennek az irgalomnak a hatása az ember életében. Pál apostol erről is nagyon világosan beszél. Először azt vegyük sorra, ami befelé hatása ennek az irgalomnak, ennek a kegyelemnek. Azt mondja az apostol, hogy mivel, minthogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el. Nem csüggedünk el. Nem adjuk fel. Nem dobjuk be a törülközőt. Isten, aki velem is irgalmat gyakorolt, másoknak is adni akarja, nem mondhatom, hogy már eleget mondtam neki, eleget szóltam, eleget szolgáltam, most már elég. Velem is türelmes volt. Nem akarom föladni, hogy az Úr őt is, a házastársamat, a gyerekemet, a családtagjaimat, a rokonaimat, a szomszédaimat és munkatársaimat is el tudja érni. Nem csüggedek el, nem dobom be a törülközőt. Nagyobb valóság a Krisztus, mint amit én látok. Van több. Ott van az Isten irgalma. És nem csak másokra nézve nem csüggedek, hanem magamra nézve sem csüggedek. Annyi nyomorúság van még az életemben, annyi gyengeség és bukás, annyi bűnre való hajlandóság és bűn is. Azt mondhatnánk, hogy Uram, hát ez csőttömeg, hát minek ezt így folytatni, de az Úr tudja, és ő tovább fog vinni kegyelemről kegyelemre, tisztogat, újabb és újabb vétkeket mutat meg, mindjárt beszélek erről is, de nem adjuk fel, mert az Úr útja, ez nem az én utam. Az Úr vezet ezen az úton, ő akar megtisztítani, ő fog kézen, és az ő hatalma fog megőrizni egészen az üdvösségig. Mivel irgalmat nyertem, nem akarom másoktól sem megvonni ezt a lehetőséget, és magamtól sem akarom megtagadni a kegyelem erejét. A metodista ébredés idején azt mondták az első laikus prédikátorokról, metodista laikus igehirdetőkről, hogy ők nem mollban prédikáltak, hanem durban, erőteljes hangzással. És ezzel azt a belső meggyőződést szerették volna kifejezni, hogy nincs az a mélység, ahova az Isten kegyelmének keze lenne érne. Nincs az a megkötöző erejű, bűnben veszteglő élet, amelyet az Isten szeretetének hatalma ki ne tudna szabadítani a sátán fogságából. Nem adjuk fel, nem csüggedünk el. Amikor a hitben lévőknek a kitartásáról olvasok a Szentírásban, akkor mindig arra gondolok az Andrássy útra Budapesten, ahol tudjátok, hogy a 1800-as, 1900-as századforduló környékén épültek a hatalmas, többemeletes bérházak, és azokat az erkélyeket, amelyeket építettek a kor építészeti stílusának megfelelően, stilizált férfi arakokkal díszítették az oszlopokat. Meg lehet nézni, hogy ott ilyen jó, erős, izmos férfi alakok tartják az erkélyt. Alatta maradnak a tehernek. Nem adják fel, nem csüggednek el. Ugye eljátszottam a gondolatot, hogy egyik másik megunná, itt állok már 100 éve, most már vigye más a terhet, én most elmegyek innen. Kimegyek a ligetbe, vagy bárhová. Ha ott hagyja, leszakad. Leszakad. Testvéreim, a keresztény élet teherhordó élet, oszlop élet, ami azt jelenti, hogy van rajtunk teher, van felelősségünk, van feladatunk, és nem hagyjuk ott, nem csüggedünk el. Kitartunk, és megmaradunk ott, ahova Isten állított bennünket. A másik, amiről beszél az apostol, hogy elvetjük a szégyenletes, titkos bűnöket. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy csak az a bűn, ami kiderül. Amit sikerül eltitkolni, az úgy se kerül napvilágra. Az nem bűn. És ezért, ha politikust rajta kapnak valami gonoszságon, az első mindig az, hogy tagad. Ha valakit elcsípnek, valami gaztetnek az elkövetésével, gyanúsítják, az első az, hogy ő ártatlan. Aztán úgy kell valahogy bebizonyítani nagy nehezen, hogy mégiscsak ő volt a bűnös, és amikor már nem lehet szabadulni a bizonyítékok súlya alatt, akkor nagy nehezen bevallja, hogy ő volt. Az Isten országában pont fordítva van. Aki bevallja a bűnét, annak megbocsáttatik, annak nem lesz következménye. Aki titkolja, annak az utolsó ítéletkor kell elszámolnia, és nem fogunk tudni elszámolni. Ott már nincs kegyelemre, bocsánatra lehetőség. Most még van. Azt mondja az Úr Jézus igéje, a János apostol egészen pontosan az első levél első részének 9. verse, hogyha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden gonoszságtól. Egy skandináv országban a 100 leggazdagabb embernek küldtek ugyanazzal a szöveggel egy névtelen táviratot. Minden kiderült. Azonnal menekülj. A 100-ból 90, talán több, azonnal a repülőtérre hajtott, hogy gépre jegyet váltson és elhagyja az országot. Vajon mi lehet a háttérben? Egy nap minden kiderül. Az azonban nem fog vádolni. Amit bevallottam, megvallottam és letettem a Krisztus keresztjénél. Hadd kérdezzem, ha kapnál ilyen névtelen táviratot, mit szólnál? Minden kiderült. A szennyes gondolataim, a tisztátalan vágyaim, az irigységem, a haragom, a gyűlöletem, minden gondolatom, minden kiderült. Volt egy sátoros evangelizáció valahol Németországban, és az ige hirdető kapott egy, megint csak jellemző, ugye, névtelen levelet. És a névtelen levél írója azt mondta, hogy hogy mer ön szószékre állni, és Isten igéjét a szájára venni, aki ezt és ezt a bűnt követte el, és tételesen sorolnak fel ott bűnöket. Másnap az ige hirdető felolvasta ezt a levelet az evangelizáció hallgatóságának, és azt mondta, kedveseim, ez mind igaz. Sőt, még ennél több is, amit a levél írója nem tud, de én azért vagyok most itt, hogy beszéljek nektek arról, hogy ezekre a bűnökre én Jézus Krisztustól bocsánatot kaptam, és nektek is rendelkezésetekre áll ugyanez a kegyelem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. A harmadik, amiről beszél az apostol, hogy nincs szükségünk ravasságra, az Isten igéjének a meghamisítására. Olyan gyakran tapasztaljuk, hogy egy pici emberi toldalék még hozzájön, és az egész elveszíti az élét, a tartalmát, az erejét. Egy pici kis toldalék az Isten igéjéhez, és meghamisítják az evangéliumot. Az egyház történet tele van ilyen eseményekkel. Pál apostolnak a judaistákkal kellett megküzdeni, akik azt mondták, zsidókból lett keresztények, hogy megtértetek ti pogányok, jó, jó, testvérek vagytok. Na de hát az igazi az, ha körülmetélkedtek. Akkor lesztek igazán jó keresztények, meg aztán tartsátok meg a mózesi törvényeket is. Mennyi harca volt Pál apostolnak ehhez? Ezzel. És hányan mondják, hogy megtértetek? Hát az jó. Na de hát majd, ha nyelveken szóltok, az az igazi. Meg ha majd bemerítkeztek, az az igazi. Meg ha majd a szombatot fogjátok megtartani, az az igazi. Olyan sokan tesznek ezekből a toldalékokból akár üdvösség kérdés magasságú vagy mélységű kérdésfelvetést is. Miért nem ezt teszed? Miért nem azt? Testvéreim, egyedül Jézus Krisztus. Nem kell semmi toldalék hozzá, nem kellenek élmények külön hozzá, nem kell több, nem kell kevesebb, nem kell csökkenteni, és nem is szabad a Krisztus nagyságát, az ő kizárólagosságát, emberi hozzátételekből. Olyan sokszor nem másról van itt szó a háttérben, csak egy kis önzésről, egy kis hiú dicsőségvágyról, egy kis hatalomvágyról, hogy magamat mások fölé helyezhessem, akár a magam kisegyházi létével, mert én több vagyok, mert én jobban hiszek, mert nekem erősebb a hitem, vagy bármi más. Gőg testvérek, meg kell ennek alázkodnia. Nincs több. Nem akarok köztetek másról tudni, mondja Pál. Csak is Jézus Krisztusról, és róla is, mint a megfeszített. Aztán nézzük, hogy milyen kifelé való hatásai vannak ennek. Azt mondja az apostol, hogy az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelki ismeretének az Isten előtt. Aztán később azt olvastuk, hogy nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat. Jézusért. Az evangélium, a Jézus Krisztusról szóló jó hír, képviselete, világosan, érthető nyelvezettel, nyíltsággal, bizonságtétellel és szolgáló szeretettel. Isten színe előtt. Nem erőszakolva a másikat, hanem a másik lelki ismeretére bízva, a választás, a döntés kérdését. Olyan megszégyenítő számunkra, testvéreim, hogy az arab világban és olyan sok helyen keresztények tucatjai adják az életüket, mert ők nem szégyellik Krisztust megvallani. Bennünk meg annyi a félsz, hogy most ezt hogy mondjam, mikor mondjam, nem fognak-e visszautasítani, nem fogják-e félreérteni. Lehet, hogy csak rajtad keresztül hallhat valamit a kollégád, az osztálytársad, a szomszédod Jézus Krisztusról. Nincs senki más mellette, akitől hallhatná. És olyan jó lenne, hogyha nem maradnánk némák. És ha az életünk is hitelesen Jézus Krisztusról szólhatna. Van egy kedves testvérünk, aki karbantartóként dolgozik egy általános iskolában. A torna tanárnő, aki elváltan két gyermeket nevelt, kérte, hogy segítsen már neki, mert ő nem ért a fúrógéphez, hát föl kéne fúrni egy karnist nála otthon a lakásban. És ahogy ez a testvérünk elment oda segíteni, ez a fiatal torna tanárnő elmondta, hogy ő nem lát semmi értelmet már az életének. Egyedül a két gyerek, aki még feladat, aki miatt még úgy gondolja, hogy feladata van, értelme van, egyébként már ő föladta volna. Nem is látja érdemesnek folytatni az életét másképpen. Ez a karbantartó testvérünk pedig felfúrta a karnist a falra, és beszélt neki Jézus Krisztusról. Beszélt arról, hogy ő Jézus Krisztusban találta meg az életének az értelmét, a tartalmát, és ha úgy gondolja és egyszer szeretné, nagyon szívesen elviszi egy gyülekezetbe, ahol Jézus Krisztusról hallhat. Majd szóljon Azt mondta a tanárnő, most vasárnap, most vasárnap, nem majd egyszer. És hitre jutott ez a fiatal tanárnő, és azóta van Jézusa. És van az életének értelme. Nem csak a két gyerek, hanem azon túlmutató is. Az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelki ismeretének az Isten előtt. Nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáidokat Jézusért. És végül hogyan lesz az evangélium vízválasztóvá? Azt olvastuk, hogy vannak, akik számára nem elég világos az evangélium. Azt olvastuk, hogy ezeknek a gondolkodását a világ Istene megvakította. Nem látják a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium fényét, világosságát. Miért van ez? Nekik ez a sors jutott? Ez dobta a gép? Egyeseknek szerencséjük van? Ők hitre juthatnak, mások sötétségben kényszerülnek maradni? Egyesek megtérnek és hisznek, mások pedig önhibájukon kívül elvesznek. Mert ők elvesznek örökre, elvágva Istentől. Testvéreim, nem arról van szó, hogy Isten egyeseknek ilyen lapot osztott, másoknak meg az ellenkezőjét. Ez mindenkinek, kinek-kinek a saját felelőssége és döntése. A mi Úrunk mindenkit megkeres, mindenkihez szól, mindenkit hív, és a mi döntésünk, hogy mi ezt befogadjuk-e, vagy elutasítjuk. Jézus, amikor Jeruzsálem felett sír, azt mondja, hogy hányszor akartam egybegyűjteni benneteket, mint kotlós a csibéit, de ti nem akartátok. Nem akartátok. A hit nem szerencse kérdése. A hit nem sorsszerűség kérdése. A hit döntés kérdése. Akarok-e hinni? Ha akarok, akkor kérhetem meg ajándék. De kérnem, nekem kell. Emlékeztek a gazdag ifjú történetére? Jó mester, mit cselekedjek, hogy elnyerjem az örök életet? Egy fogyatkozása volt. De jó neki, neki csak egy. Csak egy fogyatkozása volt. És szomorúan ment el, mert nagy vagyona volt. Fontosabbnak tartotta a vagyonát, mint a Krisztus követését. Csak egy hiányossága volt. Eszembe jut egy történet, mert a vagyon relatív. Biatorbágyra, az ottani missziós központba elvitt valaki egy hajléktalan asszonyt. Az összes vagyona két nylon szatyor volt. És amikor beszéltek neki a Krisztus melletti döntés lehetőségéről, arra, hogy ő hitre juthat, hogy átadhatja az életét Jézusnak, hogy ezentúl Jézus lesz az életének az Ura, gondolkodóba esett. Hogy neki ezt még meg kell gondolnia, hogy megéri-e neki. Ott voltak a testvérek, és szinte fogták a fejüket, hogy drágám, hát mi veszteni valód van? Az összes vagyonod két nájlonzacskónyi ruha. És ő még azon gondolkodik, hogy vajon meg fogja-e neki ez érni. Semmit nem veszíthetünk, de mindent megnyerhetünk. De ha elutasítjuk, nem fogadjuk, akkor úgy járunk, ahogy az apostol írja, hogy a világ Istene megvakította a gondolkodásukat. És rosszul gondolkodunk, nem világosan. A Bujufa alatt című kis evangéliumi állatmesékben van egy történet, egy állatmese, hogy hogyan fogják meg a kismajmokat. A dzsungelben egy tisztásra kiraknak egy olajos hordót, háromnegyed részig tele van homokkal, a tetejére szórnak pörkölt magyarót. És a hordó tetején csak akkora kis luk van, hogy a kismajom a markát be tudja tenni a kis kezét. ott hagyják ezt az olajos hordót, a tisztáson kis majom érzi az illatát a pörkölt mogyorónak. Belenyúl a hordóba, megragadja, csak hogy a teli markát nem tudja már kihúzni a hordóból. A vadász, vagy a csapdaállító, aki befogja a kismajmokat, már látja, hogy mi a helyzet. Már közelít hozzá, a kismajom, ha kiengedné a mogyorót, szabad lenne, de nem engedi ki, ami a kezében van. Ott vinnyog szegény, jön a bunkósbot, fejbevágja, és a kismajom a zsákba kerül, aztán onnan ki tudja állatkertbe vagy másokhoz. Vége van a szabad életnek. Olyan jó lenne, hogyha kiengednénk a markunkból, amit olyan erősen szorítunk, a félelmeink, az aggodalmaink, a pénzünk, az akarásunk, a vágyaink, a kapcsolataink, bármi, amit úgy gondolunk, hogy ezt meg kell őriznünk. Add oda Krisztusnak, és többszörösét nyered vissza. Vannak, akik számára nem elég világos az evangélium. És vannak, akik életében felragyog. Az Isten dicsőségének ismerete a Krisztus arcán. És ez ott kezdődik, amikor Isten világosságot gyújt a szívünkben. Az ő szavával teszi. Az igével. Mint a teremtéskor. Sötétségből világosság ragyogjon fel. Fény gyúlik. És rajtam a sor. A testélet ige a világba jött. Világosságként jött. Az övéi közé jött. És a kérdés az, hogy az övéi befogadják, vagy elutasítják. Ha befogadom, Jézus a világ világossága ragyog fel az életemben. Ő lesz a fénysugaram. Ő lesz láthatóvá az életemben, az ő dicsősége. És az Isten dicsősége pedig abban mutatkozik meg, hogy kegyelemre szorult bűnösöket üdvözít, kegyelemre szorult nyomorult bűnösöket megváltoztat, Krisztusivá formál. Azt, amire mi soha semmilyen körülmények között képesek nem lettünk volna, hogy az életünk krisztusi ellenvonásokat hordozzon, azt ő megteszi. És célhoz ér velünk. Nem az a lényeg, hogy ágyban, párnák közt, autóbalesetben, a kórházban, hanem az, hogy hova érkezünk. Az övéjét Isten elkészíti. Ama napra Krisztusivá formálja, és célba érünk. Ez lehet a bizonyosságunk. A reformáció aktualitása. Egyedül kegyelemből? Igen, ma is. Egyedül hitáltal? Igen, ma is. Egyedül a Szentírás? Igen, ma is. Egyedül Krisztus? Igen, ma is. És a jövője? Nem erőszak. Ha engedem, akkor átalakít. Ha ellenállok, elveszek. Valaki egyszer úgy fogalmazott, ha befogadom a fényt, az növeli bennem a világosságot. Ha elutasítom a fényt, az növeli bennem a sötétséget. Adja a mi Urunk, hogy egyre világosabb legyen a tekintetünk. Attól a Krisztustól, aki bennünk a világ világossága. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, imádunk téged az irgalomért, azért a meg nem érdemelt ajándékért, hogy pokolra való bűnösöknek ma is kész vagy kegyelmet adni. És a te kegyelmed erejéért, amely megváltoztat bennünket, nyomorult bűnösöket, akik talán Pál apostolral együtt így kiáltunk föl, hogy kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből. De köszönjük, hogy folytathatjuk, hogy Urunk, Te vagy az, aki szabadító vagy, aki az életünkben is már megdicsőítetted, és meg is fogod magad dicsőíteni. Aki célba viszel, és Krisztusivá formálod nyomorult életünket és jellemünket. Legyen a Tiéd a dicsőség mindezért. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne ragaszkodjunk ócskaságokhoz, talmi dolgokhoz. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne egymáshoz hasonlítgassuk magunkat, hanem a Te tisztaságod fényében lássuk meg a saját bűnösségünket. És köszönjük, Urunk, hogy azt is Te munkálod, hogy készek legyünk Neked engedni, hogy meglássék életünkben az Isten dicsőségének fénye, világossága Krisztus arcán, hogy meglássék rajtunk, hogy mire képes a Te kegyelmed. Szabadít, bűnt eltöröl, megromlott életeket gyógyít, kapcsolatokat helyrehoz, megtanít megbocsátani, szeretni azokat is, akik nem szeretnek bennünket. Kérünk Téged, vidd tovább bennünk is a Te munkádat, a reformáció munkáját. És hallgass meg bennünket, édesatyánk, amikor közösen is imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Álljunk fel, testvéreim, az áldásra. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen.